Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor, vendégem pedig a stúdióban Löbenwein Róbert. Szervusz, Róbert!
Norbert és Löbenwein, de szia!
Csak mit százi... mondtam?
No, Robert, tehát aki a tesóm.
De ezt a kijavítottam.
Robertre, de nem baj.
Igen, de...
a Löbenwein pedig mindenki így mondja, úgyhogy egyébként Löbenwein, és soha nem javítom ki most kivételesen.
Hát most már nem. Ezzel, mint az én nevemet mindig hosszú úval írják, és
igen,
akkor
igen,
nem
igen,
javítom
igen,
ki,
pont a tesóval mosolyogtunk rajta, hogy át kéne lassan keresztelni magunkat.
Hogy... úgyhogy akkor egy cipőben járunk ebből a
igen,
szempontból.
Igen, igen.
Azért kértem, hogy gyere be, mert augusztus közepén volt egy írásod, amelyik a hazai fesztivál helyzetet próbálta egy picit, nem is elemezni, inkább egy ilyen nagy lupén átnézni azt, hogy éppen mi történt, vagy milyen helyzetek voltak itt 2024-ben. Ha megengeded, akkor idézzek abból az írásból, legalábbis ilyen felütésként, akkor tudjuk, hogy hol tartunk. Hosszú évek óta büszkén vagyunk, hogy Magyarország egy valódi fesztivál nagyhatalom. Mostanában azonban sokan vakargatjuk a fejünket, amikor a fesztiválok léte és jövője a téma. Nem kérdéses, hogy elég nagy a zavar, és még nagyobb a bizonytalanság jellemzi jelenleg azt a piacot, amely sokáig stabilnak, a hazai turizmus egyik húzó ágazatának tartottunk. Sokak szerint 2025-ben a patinás hazai fesztiválok közül újabbak tűnhetnek el a térképről, a szakmában napi téma a hogyan tovább kérdése. Majdnem azt mondtam, hogy pont, de nem, mert kérdőjel van a mondat végén. Szóval, azt is mondtam, hogy ez egy sikoly, egy ilyen felhördülés. Alapvetően mi jellemzi ma Magyarországon a fesztivál helyzetet ezeken a mondatokon túl, ezen a két bővített mondaton túl?
Ez a lupén átnézés jobban tetszett, ahogy mondtad, mert hogy igyekeztem elkerülni a sírás-rívás gondolatát vagy műfaját ebben az írásban. Igazából az késztetett erre, hogyha fogalmazhatok így, hogy viszonylag régen, 31-nány éve foglalkozom társaimmal együtt fesztiválok szervezésével, ugye a Volt Fesztivál volt 92-ben az első, amit elindítottunk, aztán a Balatonszandot mi indítottunk Szigetben, jó pár évig tulajdonosok és szervezők voltunk, sorolhatnám, tényleg rengeteg fesztivál, az volt szerencsénk közelről betekinteni, ott lenni szervezőként. És hát az a fajta történelem, ami jellemző volt Magyarországon ebben a pár sorban, amit felolvastál, próbáltam megvilágítani, hogy valóban úgy tekintettünk sokáig, azért ma is igyekszünk még úgy tekinteni a fesztiválokra, hogy ez a turizmusnak egyfajta ilyen belföldi, sok esetben akár külföldi turistákat is vonzó fontos ágazata, ami egy sikersztori, tehát lehetett azt látni mondjuk a 90-es évek, 2000-es években, hogy egyre több fesztivál nő ki a földből, egyre jobb minőségűek, minden régiónak megvolt a maga fesztivál, és az is jellemző volt, hogy egy népvándorlás jellemezte ezeket a fesztiválokat, országon belül régiókat tudott megszólítani, de hogy azt gondolom, hogy néha mérföldköveket kell kijelölni, és most az elmúlt egy-két évben, ugye a Covidot tartjuk ilyen szempontból egyfajta mérföldkőnek, hogy azóta mi történt, és azelőtt mi történt, hogy van-e köze a Covidhoz, az nyilván egy más kérdés. Sok szempontból megváltozott ez a helyzet. Nagyon röviden megváltozott abban az értelemben is, hogy észre kell vennünk, hogy az a fajta Budapestről ezrek, akár tízezrek elindulnak egy-egy vidéki városba, egy-egy fesztivál kedvéért. Ez már jóval kevésbé jellemző, mint a korábbi években jellemző volt. Sokkal inkább egy-egy régió számíthat arra, legalábbis nekem ez a véleményem, hogy vonzerőként egy városba elindulnak a kedvéért. Illetve az is egy fontos kérdés az, hogy mint közönség igény megmaradt-e az, amit a fesztiválokról gondoltunk, ott akarnak-e lenni, akarnak-e sátrazni, akarnak-e kilométereket, 10 kilométereket, 100 kilométereket vonatozni, autózni egy-egy fesztiválért. Sok esetben azt látjuk, hogy nem. Illetve ezeknek a gazdasági háttere is erősen változik, abban az értelemben, hogy leegyszerűsítve, hogy ez szokás azt mondja, hogy nincs pénze az embereknek. A mi meggyőződésünk szerint nem ennyire egyértelmű, hiszen látjuk, hogy óriási koncertekre, gigantikus pénzekért is teltházas jegyeladásokról számoltak be az idejében is, tavaly is, de az látható, hogy az a jegyár, amit egy fesztivál esetében el lehet kérni Magyarországon, amit egyébként a közönség maximumnak tart, tehát még is sokalják, az nagyon messze van attól.
Minden belépő jegyárat sokkal, hát az emberből
minden,
vagyunk.
Minden drága, de ahhoz képest, amennyivel nőtt a fesztiválok előállításának a költsége néhány év alatt akár, az nincs köszönő viszonyban azzal, ahogy a jegyár emelkedhetett, és hát ezzel itt az érdeklődés pedig valamelyes csökken, úgyhogy ez egy eléggé ördögi körnek mondható.
Igen, de hát ugye, amit most elmondtál ebben a pár percben, ez is azt jelenti, hogy vannak pro és kontra érvek és tapasztalatok. Ugye a kérdés pedig az, hogy mi lesz majd jövőre. Tehát földobhatnám azt a kérdést is, hogy nem lesz-e a kevesebb több? Van-e igény arra, hogy mondjuk Majka pénteken a Siófoki plázson koncertezzen, két nappal később pedig Zamárdiba? Ezek mind olyan kérdések, amit egy fesztivál szervezőnek pontosan tudnia kell ahhoz, hogyha pozícionál, arról nem is beszélve, amit megint csak egy mondattal érintettél, de remélem tudunk erről beszélni, hogy ma már egy fesztiválnak a kiállítása nem csak arról szól, hogy valaki zörög a színpadon, ott azért vannak, lásd a strandfesztivált. Művészeti széna megjelenik, megjelennek kiállítások, de ezeket már mind turbozni kell, mert valami plusz addicionális értéket kell adni a zenén túl.
Nagyon jól összefoglaltad, és a legnagyobb nehézség, mint téma, és hát szakmabeliek, amikor beszélgetünk, akkor tényleg azt mondjuk néha egymásnak, hogy egy-egy kerekasztal beszélgetésen lehetetlen ezt olyan szinten kitárgyalni, vagy akár egy rádióműsorban, ahogyan ezt érdemes lenne, hiszen egy flipcharton föl lehetne írni, mondjuk én azt gondolom, legalább 6-8-10 uh-huh. topikot, ami elemzésre méltó, és egy része nem is feltétlenül megoldható, inkább csak az a kérdés, hogy észrevesszük-e. Tehát egyfajta kérdés az, hogy észrevesszük-e, hogy már, mondok egy példát, a budapesti koncertkínálat, élménykínálat, amit 10 évvel ezelőtthöz képes Budapest képes nyújtani, az nincs köszönő viszonyba egymással. Ma már nem egy Petőfi csarnokról beszélünk akkor, amikor koncert lehetőségről beszélünk, hanem szinte napi szinten kapja meg a közönség azt a fesztivál élményt, amiért mondjuk 10 évvel ezelőtt vonatra kellett pattanni, vonatozni kell.
Igen, csak az a kérdés, látod, és ez az érmnek a másik oldala, hogy valóban tényleg az van, hogy Budapesten hetente lépnek föl a nagy sztárok, a headlinerek. De mégis, amikor a koncertjük ott van, akkor dugi, teltházat produkálnak. Tehát akkor mégiscsak valahol van igény, ugyanakkor az az ambivalencia, hogy akkor most drága, nem drága, szóval akkor mi a legnagyobb probléma?
Én még ezt sem problémának mondanám, inkább azt mondanám, hogy egy megváltozott helyzet, hiszen az azért a közönség szemmel nézve egy örömteli helyzet, hogy annó a Tangsavda, vagy a Kispál és a Worsz, hogyha szeretett volna egy lemezbe mutató koncertet, akkor mondjuk a Pecsán túl azt mondta, hogy elmegyek Sopronba volt fesztiválra, vagy elmegyek az EFOT-ra, és ott mutatom be a lemezemet. Ma már ennél sokkal nagyobb és komolyabb budapesti lehetőségeik vannak, ahol 5-8-10 ezeres helyeken tudnak fellépni. Ez a közösségnek egy óriási lehetőség, egy óriási élmény. És még csak azt sem mondanám, hogy ezzel szemben a fesztiválokról eltűnt a közönség, ami az idei tapasztalat, szinte minden fesztivál szervező, akivel beszéltem, erről számol be, hogy mondjuk ideális esetben 10% körüli, nem annyira ideális esetben 20-30% körüli visszaesés történt a nézőszámban, ami pont elegendő ahhoz, hogy mínuszos legyen egy esemény, hiszen ezek a fesztiválok azért nincsenek akkora profit tartalékkal tervezve, hogy mondjuk 30%-os visszaesést el tudjanak viselni egy éven belül, hozzátéve, hogy egyébként pedig ezek mind-mind zöldmezős beruházások, vagy szinte mind-mind, amit annyit jelent, hogy az ember bérel vagy kap a városától egy kempinget, vagy egy üres területet, és ott az infrastruktúrától ezek a színpadok, büfék, minden mást föl kell építeni arra.
Igen, ugye ez a mínusz 10-30% az a jegyeladásokból származik, hiszen az van a mérlegnek a pozitív oldalán, amikor bejön. Pontosan jó, hogy említetted itt a zöldmezős beruházásokat, ugye nem tudom, hogy a Szigetre hányan mennek be a Sziget előtt körülnézni, hogy mi történik a Szigetben, amikor a Sziget Fesztivált építik, de Zamárdiban, azt konkrétan az ott lakók, illetőleg az oda látogatók, azok látják, hogyha kedden kezdődik egy fesztivál, akkor már a megelőző egy héten keresztül irgalmatlan jövésmenés van, építenek, szerelnek, emberek garmadája mászkál föl alá, már biztonsági szolgálat. Szeretném egy picit mesélni erről a hátországról. Mert ugye könnyű azt gondolni, hogy ez ennyibe kerül egy jegy, és akkor bemegy annyi ember, és akkor fú, milyen sok pénzt tesznek el a fesztivál szervezők. Szóval milyen ez a hátország?
Talán kezdjük úgy, hogyha egy kicsit távolabbról akarunk rátekinteni a magyar térképre, hogy melyek azok a fesztiválok, amelyek nagyjából hasonló ligában szerepelnek. A Sziget nyilván egy külön történet, de mondjuk az ilyen vidéki hasonló tematikájú fesztiválok, a Campus, EFOT, Fezen, Strandfesztivál, Sopronfest, Szín, ugye most néhány nappal ezelőtt ért véget. Azt remélem, hogy talán nem hagytam ki senkit, a Fishing egy picivel kisebb, de egy hasonló sztoriról beszélünk. ezek majd mindegyikére igaz az, hogy vagy a városuktól kapnak, vagy bérelnek egy, Balatonszandot szintén kihagytam, bérelnek egy területet, ami egyébként évközben nem fesztiválok megtartás vagy koncertek rendezésére alakítódott.
Bocsánat,
ki.
Hogy félbeszakítalak, nagyon fontosat mondta, hogy vagy kapnak, vagy bérelnek. Ez mennyit változott ezzel? Tehát van olyan fesztivál, ahol egyébként az önkormányzat adta a helyszínt, aztán egy idő után azt mondta, hogy most már nem adnám, mert jó lenne a pénzt, adnátok érte, hiszen látom, hogy milyen siker ez az egész. Ez is változott az elmúlt időszakban?
Ez nem változott, hanem inkább azt mondanám, hogy a városnak a jól felfogott érdeke diktálja azt, hogy ehhez a kérdéshez hogy áll hozzá. Az általam ismert fesztiváloknak a zöme az azért elmondhatja magáról, hogy a városnak szüksége van arra a turisztikai vonzerőre, arra a reflektorfényre, amit egy-egy fesztivál tud nyújtani. Amiket én ismerek fesztiválokat szerte az országban, ott a területet odaadja a város. Uh-huh. Vannak kivételek, Zamárdi például egy kivétel, ahol szintén olyan szempontból szívesen megvédem az ő gondolkodásukat, hogy a Zamárdinak az éves működése nem úgy néz ki, mint mondjuk Soproné vagy Debrecené, hogy nekik nagyon jól jön az, hogyha márciusban is megjelenik ott sok ezer ember, hiszen erre nincs is esélyük. Ő nekik nyáron kell azt a fajta bevételt megteremteniük a város működéséhez, amihez nem tudják azt mondani a városban élők, valószínűleg ezt nem is vennék jó néven, hogy jaj, de jó, itt volt sok tízezer ember egy Balatonszandon vagy egy strandfesztiválon, odaadtuk a területet annak érdekében, hogy sokan jöjjenek, hiszen egyébként a Balaton partján eleve sokan
amúgy
vannak,
sokan
nyilván
van.
Nem annyian, mint egy fesztivál, de hogy ott azért egészen más az érdekük, a logikájuk. Az egy más kérdés, hogy milyen szintet tud megütni ez a fajta bérleti díj kérdés. Itt sok esetben azt gondolom, hogy a falig elmenés a kérdése, hogy ki mikor fordítja vissza a kormányt. Nekünk pont most járt le egyébként a strandfesztivál esetében a szerződésünk. A városvezetés abszolút arról biztat minket, vagy arra biztat minket, hogy ezt mindenképp folytassuk, de konkrét tárgyalás ugye csak az új testülettel indulhat el októberben, úgyhogy,
igen, amikor úgyhogy felállnak.
Ezért bizonytalan mondjuk valamelyest a sorsunk kicsit. Én reménykedem abban, hogy egy megoldás fog születni, hiszen tényleg azt érezzük, hogy szeretik az eseményünket.
Jó, akkor záróját itt bezártuk, és akkor vissza a hátországhoz. Bocsánat, hogy csak ez egy közbülső.
Igen, tehát ugye azzal kezdtük, hogy a térkép hogy néz ki. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy minden egyes régiónak megvan a maga fesztiválja, és hát a legtöbb esetben azért ez úgy néz ki, hogy arra néhány napra, amikor mondjuk 3-4 napos fesztiválokról beszélünk többnyire, hogy elindulhasson ott az élet, ahhoz tulajdonképpen fel kell építeni egy várost kis túlzással, ahol van víz, áram, kerítés, csatornarendszer,
alvóhelyek,
színpadok, büfék, biztonsági szolgált, és így tovább. Ez önmagában mondjuk egy pici fesztivál esetében 50-60 millió forintról indul, amiket én ismerek fesztiválokat, ez egy 3-400 milliós forintos vidéki fesztiválnál induló költség, és akkor még semmi nem történt, egyetlen egy zenekar nem lépett föl, senkibe sem lépett a fesztiválra. Itt is azt gondolom, hogy egy idejévi tapasztalatom, vagy tapasztalatunk most azért az idejében vettem a fáradtságot, hogy tényleg nem csak a saját fesztiváljainkat látogattam végig, hanem szinte az összeset Magyarországon, ahova tudtam és elmentem. Azok a fesztiválok, amelyek egy-egy komolyabb méretű régióban vagy városban vannak jelen, azok egyfajta pozitívabb, jelen, vagy inkább előnyösebb helyzetben vannak abban az értelemben, hogy például személyzet, szolgáltatók terén van mire építeniük. Tehát egy Debrecenben vagy egy Szegeden az egy adottság, hogy eleve nyilván nagyobb a vonzáskörzet is, de egy biztonsági személyzetnek lehet azt mondani, hogy köszönjük, hogy itt voltál, este menj haza aludni, aztán
igen,
holnap
hát
gyere
nagyobb
újra.
A város.
Igen, és ugyanez igaz a büfésekre, sok mindenki másra. Ez egy olyan fesztivál esetében, mint az EFO-t, mondjak egy nem hozzánk kötődőt, vagy a
strand. Tehát akár maradhatunk Zamárdiban is.
Vagy akár a strand, azt látjuk, hogy az egy 40-50 millió forintos szállásköltséget jelent az a néhány hét, amíg látjuk azt, hogy az építőcsapatnak, a vendéglátó, az említett csapatoknak valahogy meg kell oldanunk. Amúgy sem nagyon van kapacitás, ami erre elegendő lenne, de ha meg van oldva, akkor az a hozzákapcsolódó minimál költségek is olyan hatalmasak, amit nagyon nehéz egy fesztivál esetében visszahozni.
Ugye minden fesztivál szervezővel, akivel beszélgetek, vagy az szinte köztudott, hogy már régen szervezik 2025-öt. Hiszen az idő nem sok. Talán említetted az írásodban, vagy csak én hallottam bele a kritikus tömeg megjelenését, kifejezést. Ugye azt szeretném, ha egy picit azt elmondanád a hallgatóknak, hogy mikor, soha, mikor dőlhet hátra egy fesztivál szervező?
Én azt hiszem, hogy erre a műfajra nem csak az említett nehézségek miatt, most egy kicsit inkább lépjünk ki abból a zónából, hogy mik az ilyen alapelvárások egy fesztivál esetében, de annak érdekében, hogy egy fesztivál vonzó maradjon, izgalmas legyen, legyenek benne olyan sarokpontok, vonzerő, ki legyen javítva, amit az előző évben azt érezted, hogy nem volt tökéletes, lehetne jobban.
Igényeket, amiket kialakultak, azokat betáplálni.
Igen, ennek érdekében én azt gondolom, hogy nem helyes, ha valaki hátradől, és egy kicsit egyébként ez az írásom az indítéka az is volt, hogy én magam is azt gondolom, hogy buta lenne a fesztivál szervező társadalom, beleértve magunkat is, hiszen magunkról tudom egyébként, hogy egész éves heti rendszerességgel fejvakargatásnál tartunk. Hogyha azt mondanánk, hogy minden ugyanúgy van, mint 5 évvel vagy 10 évvel ezelőtt, nem ez van, hanem folyamatosan ki kell találni magunkat, igazodni ahhoz, hogy a közönség mondjuk programban mit szeret. Ebben azt gondolom, hogy szintén egy látható tendencia vagy változás tapasztalható. Ha azt megnézzük, hogy mondjuk az általam is szervezett volt fesztivál esetében még Depeche Mode-ok, Iron Maidenek vagy Linkin Parkok léptek fel nálunk, abban biztos vagyok, hogy ilyen nem lesz, azt nem mondom, soha többet, de nem valószínű, hogy vidéki fesztiválok ilyet föl fognak tudni mutatni, hiszen ezt akkor tudtuk megtenni, amikor ha egy Depeche Mode turné fölmerült, hogy jöjjön Budapestre, akkor éppen nem volt Puskás Aréna, vagy nem volt Papp László sem, vagy nem volt olyan helyszín, amire azt lehetett mondani, hogy tízezres tömeget tud megmozgatni. Ezért szóba jöhettek olyan fesztiválok, akik képesek 20-25-30 ezer embert fogadni. Most más a helyzet.
Hát azért is más a helyzet, mert még ugye a fellépőket is meg kell találni, azokkal le kell egyeztetni, ráérnek, jönnek. Emlékszem rá, amikor annak idején a Szigeten ugye az első időszakban azért nem voltak nagy nevek, mert nem tették be az európai turnéjukban mondjuk Budapestet. Aztán, amikor híre ment a Szigetnek, akkor szépen belopták Budapestet, és akkor fölléptek. A következő kérdésem az lett volna, amire már csak majd, amikor véget ér a beszélgetésünk a stúdióban, kint tudsz válaszolni, de majd ígérem neked, hogy folytatjuk, hogy egyébként mit könnyebb szervezni? Generációs fesztivált, vagy crossover generációs fesztivált?
Hát én azt gondolom, hogy mindegyik téren sokszor próbálkoztunk már. Ami az én szívemhez közel áll, vagy azt gondolom, hogy a mi csapatunk jó, az minél inkább vegyes, színes, és ahogy te is mondtad, nem is a crossoveritás, ha ezt a kifejezést ki lehet egyáltalán találni, vagy mondani, sokkal inkább az a fajta multikulti jelenlét, hogy a képzőművészettől, a zene mindenféle műfaján át, a színháztól, a beszélgetésekig mindenből legyen benne valami. Én azt tartom vonzónak, hogy egy fesztivál így épül föl.
Köszönöm szépen, megpróbálom Lobenwein Norbert néven.
Tökéletes, köszönöm.
Norbert, köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmesélted, és várom azért az írásnak azt a részét is, ami lehet, hogy egy következő gondolatsort ad, hogy azért te vagy ti, a ti műhelyetek tanácsokat tudnak adni. Mert a kifutás, az, hogy mit tegyenek, az bár mindenkinek a saját dolga, de azért biztos vannak központi irányelvek, amiket ami alapján egyébként a tapasztalatok alapján szervezni lehet.
Én hiszek olyan szempontból a kollégáimban, nem csak a közvetlen, hanem a szakmában dolgozókról tudom azt, hogy nagyon-nagyon alaposak és jót akarnak. Az a fajta kreativitás benne lesz a szakmában, hogy talpon tudjon maradni a fesztivál műfaja itthon is.
Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
Köszönöm én is.